Ideges volt, gátlástalanul kikottyantott felesleges megjegyzéseiről, amelyek talán igazak voltak, de mindenkit kínos zavarba hoztak. És igazak voltak-e valóban mindig? Nem is illik ide ez a szó, hogy igazság, inkább azt lehetne mondani, gyermekszáj. Az ügyét felidézte magába a mai szerencsétlen megjegyzés közvetlen hatását. A megdöbbent és helytelenítő pillantások sortüze ráébresztette korát, milyen szörnyűséget mondott. Maud így kiáltott fel. Na de Kora! George pedig, kedves Kora néni, valaki más meg így szólt. Mi jut eszedbe tulajdonképpen? Kora hirtelen és megszégyenülten össze-vissza kezdett beszélni. Borzasztóan sajnálom. Nem akartam, jaj, de butaság, de abból, amit Richard mondott, azt hittem, ott, hát természetesen tudom, hogy minden rendben van, de a halál olyan hirtelen jött, felejtsétek el, kérlek benneteket, amit mondtam, nem akartam ilyen ostobaságot mondani, tudom, hogy mindig rosszul sül el. A pillanatnyi izgalom lecsillapodott, és nyugodtan megbeszélték, mi a teendő a megboldogult személyi tulajdonával kapcsolatban. Andrisztl úr azt indítványozta, hogy a kastélyt és a berendezését adják el. Kora baklövését elfelejtették, végül is Kora, ha nem is nevezhető egyenesen abnormisnak, de megdöbbentően naív. Soha se tudja, mit lehet kimondani, és mit nem. 19 éves korában ez nem sokat számított. Egy enfant terrible féktelenségeit ebben a komorban még el lehet viselni. De egy közel 50 esztendős enfant terrible már ijesztő. Folyton folyvást kikottyantani nem kívánatos igazságokat. Az ügyvéd gondolat szövegetése hirtelen félbeszakadt. Másodszor zavarja meg ez a szó, ez a fogalom, igazság. És miért olyan zavaró ez a szó? Mert az igazság volt mindig annak a zavarnak a forrása, amelyet Kora elszólásai keltettek. Mert a lány naív megállapításai vagy igazak voltak a maguk egészében, vagy legalábbis szemernyi igazságot tartalmaztak, és ez hozott zavarba mindenkit. A 49 éves kövér özvegyasszony már alig hasonlított a régi idők korájára, de a fiatal kora modorosságait az idős kora is megőrizte. A madárszerű fejmozdulatot, amikor valami különösen vadat mondott, és a jóleső várakozás elégült arckifejezését. Entwistle úr visszaemlékezett, hogy a kislány ugyanilyen képet vágott, mikor az egyik konyhalány alakjáról megjegyezte. Molly alig fér a konyhaasztalhoz, úgy előreáll a hasa. Csak egy-két hónap óta ilyen. Miért dagad ilyen gyorsan a Molly hasa? A kislány gyorsan elhallgattatták. Az Abernethy házban a múlt század illemszabályai voltak a mérvadók. A konyhalány pedig másnap eltűnt a kastélyból, és megfelelő puhatolózás után a másodkertészre ráparancsoltak, hogy annak rendje módja szerint állítsa helyre a lány becsületét. Igaz, kapott hozzá egy kis házikót is. Régi emlékek, de ma is megvan a jelentőségük. Entwistle úr alaposan megvizsgálta nyugtalansága okát. Mi maradt meg benne Kora nevetséges megjegyzéséből, ami egyre a múltat élezgeti? Rájött, hogy Korának két mondata. De abból, amit Richard mondott, azt hittem, és halála olyan hirtelen jött. A Az ügyvéd előbb a második megjegyzést elemezgette. Valóban, Richard halálát bizonyos szempontból hirtelennek lehetett tekinteni. Entwistle úr magával Richarddal, valamint Richard orvosával is tárgyalt egészségi állapotáról. Az orvos nyíltan megmondta, hogy páciense nem lesz hosszú életű. Habermuth úr vigyáz magára, megélhet még 2-3 évet is, talán még többet. Bár ez valószínűtlen, annyi bizonyos, hogy az orvos nem számított betegének hirtelen halálára a közeljövőben. Nos, a doktorok tévedhetnek, de a doktorok, miként ők maguk hangsúlyozzák, sohasem tudhatják előre, hogyan reagál betegük a bajra. Olyanok gyógyulnak meg váratlanul, akikről már régen lemondtak, lábadozó betegek váratlanul visszaesnek és meghalnak. Nagyon sok függ a páciens életerejétől, élni akarásától. Richard Abernethyt pedig ezt az egykor erőteljes és aktív férfit immár semmi se kötötte az élethez. Fél évvel ezelőtt egyetlen fia Mortimer gyermekbénulást kapott, és egy hét alatt meghalt. A halála okozta kétségbeesést, még fokozta az a tény, hogy Mortimer különösen erős és élettel teli fiú volt. Kiváló sportember, az atlétika mestere, akiről azt szokták mondani, hogy egy napig sem volt beteg életében. Jegyben járt egy bájos fiatal lánnyal, és a szeretett, sikerült fiúba vetette az apa minden reményét. A reménységek tragédiába fulladtak, s e veszteség után a jövő nem sokat tartogatott Richard Abernethy számára. Egyik fia csecsemőkorban halt meg, a másiknak nem maradtak utódai. Richardnak nem voltak unokái. Az Abernethy család kihal, és a hatalmas vagyon és a kiterjedt üzleti ügyek intézése nagyrészt még mindig az ő dolga. Ki fogja örökölni ezt a vagyont, ki vezeti tovább a vállalatot? Entwistle tudta, hogy mindez nagyon nyomta az öreg urat. Egyetlen élő fivére félig rokkant. Maradna a fiatal nemzedék. Az ügyvéd úgy vette észre, hogy Richard, ha nem is szólt erről, szívesen jelölt volna ki egyetlen örököst, még ha kisebb megkötésekkel is. Annyi bizonyos, hogy az utolsó 6 hónap folyamán Richard Abernethy egymás után meghívta magához unoköcsét, George-ot, unokahúgát, Susant és férjét, másik unokahúgát, Rosamundot és férjét, valamint sógornőjét, Leo özvegyét. Az ügyvéd úgy gondolta, hogy Richard főként az első 3 közül keresett örököst. Helen inkább azért hívta meg, mert kedvelte, és talán, hogy véleményét kérje, hiszen mindig sokat adott az asszony józan és gyakorlati ítéletére. Entwistle úrnak az is eszébe jutott, hogy Richard az elmúlt fél évben rövid látogatást tett Timothynál. Mindennek eredménye volt az a végrendelet, amely pillanatnyilag az ügyvéd aktatáskájában nyugodott. A vagyon egyenlően osztandó el, ezt csak úgy lehet értelmezni, hogy Richard Abernethy bizalmát sem unokaöccse, sem unoka húgai, de még férjeik sem nyerték el. Az ügyvéd tudomása szerint Richard nem hívta meg magához Cora Lansquenet-et, a húgát, és ez újra emlékezetébe idézte azokat a szavakat, amelyek Cora ajkán meggondolatlanul kicsúsztak. De abból, amit Richard mondott, azt hittem. Mit mondott Richard Abernethy? És mikor mondta, amit mondott? Ha Cora nem volt Enderbyben, Richardnak kellett meglátogatni a húgát abban a Berkshire-i farukcskában, amelynek festői környezetében kórháza állt. Vagy talán Richard levélben mondott valamit? Az ügyvéd összeráncolta a homlokát. Kora nagyon kritikátlan nő. Könnyen félreérthetett valamit, és elcsavarhatta az értelmét. Mégis szerette volna tudni, hogy mit értett félre. E kételyek annyira izgatták az ügyvédet, hogy már azt latolgatta magától Kora, Linskönöttől kér választ, persze nem mindjárt. Kora ne vegye észre, hogy ő Entwistle jelentőséget tulajdonít a fecsegésének, de idővel meg kell tudnia, mit mondott Richard a húgának, mi késztette az asszonyt ezekre a szavakra, hiszen meggyilkolták, nem? A vonat egyik harmadosztályú fülkéjében Gregory Banks így szólt a feleségéhez. Ez a te nénikéd végképp megszédült. Kora néni? Susan hangja határozatlan volt. Lehetséges, mindig mondták, hogy egy kerékkel többje vagy kevesebbje van. George Crossfield, aki szemközt ült, éles hangon közbeszólt. Leghatározottabban meg kellene akadályozni, hogy Kora néni ilyeneket mondjon. Isten tudja, mire gondol, aki hallja. Rosamund Shane éppen, hogy nagy műgonddal rajzolgatta Ajka körvonalait kis tükre előtt, mondván, nem hiszem, hogy valaki ad valamit a véns katuja mondókájára, mormolta. Micsoda ruhákat hord, és az a hamis gyöngysor még hozzá. Már pedig meg kellene akadályozni, ismételte George. Rendben van, drágám, nevetett Rosamund, miközben visszatette az ajakpirosítót a táskájába, és elégedetten szemlélte művét. Akadályozd meg! Véleményem szerint George-nak igaza van, mondta Rosamund férje váratlanul. Az emberek könnyen szájukra veszik a pletykát. És miért baj az? Vetette fel a kérdést Rosamund, szabályos ajkának szögletei mosolyra húzódtak. Egészen vicces dolog. Vicces? Kérdezték négyen egyszerre. Gyilkosság a családban, mondta Rosamund. Végre egy kis izgalom. Georgie Banksnek, ennek az ideges és boldogtalan külsejű fiatalembernek az ötlött az eszébe, hogy Rosamund átkozottul csinos ugyan, de egy-két dologban nagyon emlékeztett Kora nénire. Rosamund következő szavai megerősítették ezt a benyomását. Mit gondoltok, ki ölte meg Richard bácsit, ha tényleg megölték? A szépasszony szeme elgondolkozva járt körbe a kocsiban. Richard bácsi halála mindnyájunknak jól jött, folytatta. Michael meg én már nem tudtuk, mihez fogjunk. Miknek ígérnek ugyan egy jó szerepet, de ki kellene várni. Most azonban miénk a világ. Mi adjuk a darabhoz a pénzt, ha kedvünk tartja. Sőt, van még egy remek szerep. Senki sem figyelt Rosamund ábrándozására. Mindenki a saját közvetlen jövőjére gondolt. Micsoda mázli, gondolta magában George. Most visszatehetem a pénzt, mielőtt észrevennék a hiányt. Hajszálom múlt, hogy le nem buktam. Gregory behunyta a szemét, és hátradőlt az ülésen. Vége a rabszolgaságnak. Susan tiszta, kisé kemény hangja hallatszott. Természetesen nagyon sajnálom szegény Richard bácsit. De hát nagyon öreg volt már, és Mortimer is meghalt. és nem volt miért élnie, és nagyon szomorú sorsa állt volna rá. Öregen, betegen, bánatosan, sokkal jobb ez így hirtelen elmenni, különösebb feltűnés nélkül. Kemény, magabiztos, fiatalos pillantása kissé ellágyult, amikor férjének elmerült arckifejezését nézte. Imádta Greget. Sejtette, hogy Greg többet jelent neki, mint ő Gregnek. De ez csak szította szerelmét. Greg az övé, és ő bármit megtenne érte. Bármit. Maud Abernethy éjszakára Enderbyben maradt. Éppen ebédhez öltözött át. Azon tűnődött, nem kellene vajon felajánlania Helennek, hogy tovább mellette marad és segít neki a leltározásban és egyéb elintézni valókban. Mi történik, ha Richard Holmiával, értéktárgyaival, ugye levelek kerülnek elő, de Entwistle úr nyilván már magához vette a fontosabb iratokat, okmányokat. És most már itt az ideje, hogy hazatérjen Timothyhoz, akinek szüksége van rá. Timothy azonnal nyűgösködik, ha nincs mellette. Maud aggódott, hogy Timothy bosszankodni fog a végrendelet miatt. Tudta, hogy férje arra számított, Richard egyedül ráhagyja egész vagyonát végül is. Ő az utolsó Abernethy. Richard nyugodtan rábízhatta volna, hogy gondoskodjék a fiatal nemzedékről. Igen, Timothy biztosan úgy érzi majd, hogy sérelem érte. Ez pedig rosszat tesz az emésztésének. Timothy teljesen kiszámíthatatlan, ha bosszankodik. Ilyenkor képes minden kritikáját és mérsékletét elveszteni. Nem kellene újból Belton doktorral beszélnie, az altatószer. Timothy túlságosan sokat vesz benné, a valósággal kikelt magából, amikor el akarta tenni éjjeli szekrényéről az üveget. Pedig veszélyessé válhat, Belton doktor is megmondta. Az ember elkábulhat, elfelejti, hogy mennyit vett be, és a legnagyobb baj történhetik. Feltűnően sok hiányzik már az üvegből. Több, mint szabadna. Tűrhetetlen, amit ez a Timothy a gyógyszerekkel művel. És nem hallgat a feleségére, néha nehéz bánni egy ilyen férfival. Maud felsóhajtott, majd felderült az arca. Mostantól fogva sokkal könnyebb lesz a helyzetük. Mennyi gondjuk volt, például a parkkal, de ezen túl. Helen Abernethy a zöld szalomban ült a tűz mellett, ebédre várta Maudot. Körülnézegetett a szobában. A régi napokra gondolt, amikor Leo és a többiek még éltek. Vidámház volt ez, de egy ilyen nagy házba emberek kellenek. Gyermekek kellenek, és cselédség, nagy lakomák, és sok jól fűtött kandalló, ha itt a hideg. Szomorú ház lett ez a kastély, amióta egyetlen magányos öregember lakott benne, aki elvesztette a fiát. Ki fogja megvenni a házat? Talán szálloda lesz belőle, vagy valamilyen intézmény, esetleg ifjúsági otthon. Manapság ez az elhagyatott kastélyok sorsa. Nem igen akad vevő, aki maga akarna lakni benne. Az is megtörténhetik, hogy lebontják, vagy teljesen átépítik. Szomorú gondolat. De Helen hirtelen elhatározással elkergette magától a szomorúságot. Az embernek nem tesz jót, ha a múltban időzik. A kastély, a vidám évek, Richard, Leo, de szép volt, jó volt, de nem tér vissza többé. Új barátok, új feladatok és új érdekek léptek a helyükbe, új érdekek. Az örökséghez jutott, tovább fenntartatja a házát Ciprusban, és megvalósíthatja a terveit. Utóbbi időben súlyos pénzgondokkal küszködött, adókkal, rosszul sikerült befektetésekkel, most hála Richard pénzének minden jóra fordul, szegény Richard. Legalább nem sokat szenvedett. Álmában szólította magához a halál. 22-én hirtelen. Alika nem ezt tette a bogarat kora fülébe. Néha milyen tűrhetetlenné tud válni. Mindig is ilyen volt. Egyszer külföldön találkozott vele, miután Pierre Lansquenethez ment feleségül. Kora feltűnően zűrzavaros és kapkodó volt azon a napon. Állandóan a madárszerű fejmozdulatait ismételgette, ostoba és nagyképű megállapításokat tett a festészetről, férje festészetéről, általában féle tehetségéről, ami észrevehetően kínossá vált Pierre számára is. Egyetlen férj sem szereti, ha a felesége bolondot csinál magából, már pedig kora állandóan ezt tette. De hát végül is mit tett arról az a szegény lány, hogy ilyennek született? És még a házassága sem volt igazán boldog. Helen pillantása azokra a viaszból készült művirágokra esett, amelyek egy kerek malakit asztalkán álltak. Kora emellett az asztal mellett ült, amikor a többiek gyülekezni kezdtek a szobában, hogy elinduljanak a templomba. Korábban túláradtak az emlékek, és boldogan ismerkedett újra a régi tárgyakkal, sugárzott belőle az öröm, hogy újból régi otthonában lehet, teljesen elfelejtette, miért jött haza tulajdonképpen. Talán, gondolta Helen, kora viselkedésének az a magyarázata, hogy kevésbé áll szent, mint mi többiek. Kora sohasem adott a konvenciókra, például amit tegnap mondott, hiszen meggyilkolták, nem? Mindenki megdöbbenve, felháborodva bámult rá, ahány arc, annyi felkavart érzelem tükröződése. Helen hirtelen elkomorodott, amikor visszagondolt rá. Még egyszer felidézte magában a jelenet képét. Valami nem volt rendben a képen. Valami, valaki, egy arckifejezés, ez okozna a zavart, valami, miként is lehetne ezt megfogalmazni. Valami, ami nem odavaló. Nem érti, nem tudja hova tenni, de biztos volt, hogy volt valami, ami rossz, ami nem odavaló. Ugyanakkor a Swindoni vasútállomáson teát ivott, és briósokat evett egy kissé rendetlenül és kissé komikusan öltözött hölgy, reggelizés közben a jövőjét színezgette. Eszébe se jutott, hogy nagy baj leselkedik rá, boldog volt. Fárasztó utazás ez. Enderbyből Litchett Szent Marybe. Egyszerűbb lett volna Londonon átmenni, és alig került volna többe, de hiszen a költségek már úgyse számítanak. Igaz, hogy a londoni vonaton együtt kellett volna utazni a családdal, Londonig beszélgetni? Ez túlságosan nagy megerőltetés. Ez az útirány tehát mégis kellemesebb. A briósok pompásak, az ember csodálatos módon megéhezik egy temetésen. A forró leves is pompás volt Enderbyben. Hát még az az almatorta. Milyen nagyképűek tudnak lenni az emberek, és milyen álszenteskedők. Micsoda szemeket mereztettek, amikor kikottyantotta a gyilkosságot. Micsoda szemek. Micsoda arcok. Nem sajnálja, amit mondott. Megelégedetten bólintott. Igen. Az a helyes, amit tett. Felpillantotta a fali órára. 5 perc múlva jön a vonat, kiitta a teáját, elhúzta az arcát. Gyenge minőség. Néhány pillanatig álmodozóan bámult, maga elé a jövőre gondolt. Szép és kellemes jövőjére elmosolyodott. Arca hirtelen boldog gyermekre emlékeztetett. Végre élvezheti majd az életet. Felkelt, kiment a peronra, és közben tovább játszogatott derűs jövőjének gondolatával. Entwistle úrnak nyugtalan éjszakája volt. Olyan fáradtan ébredt, hogy felsekkelt az ágyból. Húga, aki a háztartást vezette, behozta a reggeliző tálcát a hálószobába, és részletesen kifejtette, hogy korát és egészségi állapotát tekintve súlyos hibát követett el, amikor Észak-Angliába utazott és a temetésen részt vett. Entwistle úr csak annyit jegyzett meg, hogy az elköltözöttben testi-lelki jó barátját vesztette el. Temetés, szólt Huga mélységes rosszallással. Te korodban már veszélyes temetni. Ha nem vigyázol magadra jobban, ugyanúgy eltűnsz az élők sorából egyik napról a másikra, mint a drágalátos Richard barátod, ugyanolyan hirtelenül. A hirtelenül szóra Entwistle úr összerezzent. Elment a kedve a vitatkozástól, inkább hallgatott. Jól tudta, hogy miért idegesíti ez a szó. Cora Lansquenet. Teljes lehetetlenség, amit ez a nő mondott, de mégis jó lenne rájönni, miért mondta igen, majd meglátogatja Richet St. Mary-ben. Azt hozza fel ürügyül, hogy bizonyos aláírásokért jött a hagyatékokkal kapcsolatban. Nem szükséges, hogy Cora sejtse, mennyire foglalkoztatják ostoba kijelentései. Igenis meglátogatja, mégpedig mielőbb. Befejezte reggeliét, hátradőlt az ágyban, és a Times-t kezdte olvasni. A Times mindig megnyugtatta. Délután 5:45-kor megszólalt íróasztalán a telefon, felvette a kagylót, Mr. James Parrott jelentkezett, a Ballard Entwistle at Ballard ügyvédi iroda csendes társa. Ide figyeljen, Entwistle, mondta Parrott úr. Éppen most hívott fel a rendőrség egy Richet St. Mary nevű községből. Richet St. Maryből? Úgy van. Azt mondták, Parrott úr pillanatnyi szünetet tartott, kereste a szavakat. Bizonyos Cora Lansquenetről van szó. Nem az Abernethy hagyaték egyik örököse ez a nő? De igenis, az tegnap találkoztam vele a temetésen. Ó, ő is ott volt a temetésen. Ott mi van vele? Nos, úgy hangzott, mintha Parrott úr vonakodva szánná rá magát, hogy folytassa. Tudnélék, nagyon különös, nos hát, meggyilkolták. Parrott úrnak nyilvánvalóan nehezére esett az utolsó szót kimondania. A Ballard Entwistle at Ballard cég szótárában nem volt kívánatos szó a gyilkosság. Meggyilkolták? Igen, meg állítólag, sőt, biztosan. Miért fordult a rendőrség hozzánk? Van egy házvezető nő, vagy társalkodó nő, vagy micsoda, bizonyos Miss Gilchrist. Őt kérdezte a rendőrség, hogy ki a legközelebbi hozzátartozó, és van-e a nőnek ügyvédje. Ez a Miss Gilchrist nem volt biztos a hozzátartozókban és a címükben, de rólunk tudott, ezért fordultak rögtön hozzánk. Miért gondolják, hogy gyilkosság történt? Kérdezte Entwistle úr. Mr. Parrott hangja egyre bocsánatkérőbben csengett. Sajnos ebben nem lehet kétség, baltával vagy hasonlóval ölték meg Nagyon brutális gyilkosság volt. Rablás is történt. Rablógyilkosságnak vélik. Az egyik ablakot betörték, a fiókokat kihúzigálták, egyelőre megállapították, hogy néhány apróság hiányzik, de a rendőrségnek úgy látszik, egyéb gyanúi is vannak. Mikor történt? Ma délután 2 és 3 közöttre teszik. Hol volt a házvezetőnő? Könyveket cserélt Readingben, a könyvtárban. 5-kor érkezett haza, és holtan találta Mrs. Lancottet. A rendőrség azt kérdi tőlünk, van-e valami elképzelésünk, ki gyilkolhatta meg a nőt? Azt mondtam, Parrott úr hangja szinte remegett, hogy véleményem szerint, ami történt, borzalmas, teljesen valószínűtlen amellett. Igaz. Valami megháborodott csavargónak kellett lennie, aki lopni akart, aztán elvesztette a fejét, és megtámadta Lanskanetnét. Nem gondolja Entwistle, hogy csak így történhetett? Persze, 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 mondta Entwistle úr szórakozottan. Parrottnak igaza lehet, gondolta magában, csak így történhetett. De ugyanakkor felcsendült emlékezetében kora hangja. Meggyilkolták, nem? Szegény bolondos kora. Mindig is ilyen volt. Semmihez sem tudott kesztyűs kézzel nyúlni. A legkellemetlenebb igazságot is kikottyantotta. Igazságot. Megint ez az átkozott szó. Entwistle úr és Morton rendőrfelügyelő kölcsönös nagyra becsüléssel pillantott egymásra. Az ügyvéd pedáns tárgyilagossággal mindent elmondott a felügyelőnek, amit a Lansquenet ügyről tudott. Beszélt kora otthonáról, házasságáról, özvegységéről, vagyoni helyzetéről, hozzátartozóiról. A legközelebbi hozzátartozó, Timothy Abernethy úr, az egyetlen élő fivér, betegeskedik és remete életet él otthonában, melyet nem hagyhat el. Felhatalmazott, hogy tegyek meg minden szükséges intézkedést a nevében, a felügyelő bólintott. Megkönnyebbülés volt számára, hogy ezzel a körmönfont idős ügyvéddel kell tárgyalnia. Remény ébredezett benne, hogy az ügyvéd talán segítségére lesz az egyre bonyolultabbnak tetsző talány megoldásában is. Így szólt. Gilchrist kisasszonytól úgy értesültem, hogy Lanskönetné a halála előtti napon északon járt a bátyja temetésén. Úgy van, felügyelő úr, magam is ott voltam. Nem volt semmi szokatlan, semmi különös az áldozat viselkedésében. Nem emlékszik gyanús körülményekre, ügyvéd úr? Entwistle úr jól játszott, meglepetéssel húzta fel a szemöldökét. Szokott az ember különösen viselkedni, mielőtt meggyilkolják? Kérdezte. Felügyelő mentegetőzően mosolygott. Nem, úgy gondoltam, mintha az áldozatnak előérzetei, balsejtelmei lettek volna. Nem gondoltam semmi határozottra, legfeljebb bármiféle apróságra, amelyből kiindulhatnék. Legyen szabad megjegyeznem, hogy most sem értem világosan, mire tetszik gondolni, jelentette ki Entwistle úr. Maga az ügy sem egészen érthető, ügyvéd úr. Tegyük föl, hogy valaki lesben áll, míg ez a Gilchrist kisasszony délután 2 óra körül elhagyja a házat, végigmegy a községen, és felszáll az autóbuszra. Majd előre megfontoltan magához veszi a baltát a fészerből, beveri a konyhaablakot, behatol a házba, felmegy az emeletre, és bestiális módon agyonveri baltával Lanskönetnét. Legalább 6 vagy 8 ütést mért rá. Entwistle úr összerázkódott. bizony vadállati gyilkosság. Ezután a gyilkos kihúz néhány fiókot, összeszed néhány csecsebecsét, az egész alig ér egy tízest, és távozik. Lankvenesné ágyban volt? Igen. Előző nap későn este érkezett haza északról, kimerülten és izgatottan. Jól hallottam, hogy némi örökség várt rá. Igaz. Nagyon rosszul aludt, és szörnyű fejfájással ébredt. Több csésze teát ivott, fájdalomcsillapítókat és altatókat vett be, megkérte Gilchrist kisasszonyt, hogy délig ne zavarják. Mint hogy állapota nem javult, délben újabb altatót vett be. Majd beküldte Gilchrist kisasszonyt Readingbe, hogy cserélje ki a könyvtári könyveket. Amikor a gyilkos betört hozzá, aludt, vagy legalábbis félálomban lehetett. A gyilkos könnyen megfélemlítette volna, ha megfenyegeti, vagy akár meg is kötözhette volna. A balta előre megfontolt megszerzése és állatias használata valahogy nem illik bele a képbe. Talán csak ijesztésnek szánta a baltát, vetette fel Entwistle úr. Csupán a nő ellenáll. Az orvosi vizsgálat szerint semmi jele nincs annak, hogy a nő ellenállt volna. Minden jel inkább arra mutat, hogy Lankenestné oldalára fordulva nyugodtan aludt az ágyában, amikor megtámadták. Entwistle úr kényelmetlen fészkelődött a székében. Manapság nem egy állatias és ugyanakkor értelmetlen gyilkosságról hall az ember, jegyezte meg. Igaz. Igaz, valószínűleg ez az ügy is hasonlóan oldódik meg. Természetesen az összes őrszemek utasítást kaptak, hogy fokozott figyelmet fordítsanak minden gyanús alakra. Egyébként nem hiszem, hogy községbeli lenne a gyilkos. A helybeliekről mindent tudok. Abban az órában a legtöbb ember dolgozik, igaz, hogy Lankenestné háza az egyik kifelé vezető mellékúton áll, és kissé félreesik a községtől, könnyen, észrevétlenül maradhat, aki a ház körül ólálkodik. A község körül sok mezei és erdei út vezet a legkülönbözőbb irányba. Délelőtt szép nap volt.